hogy Gongol Mihályné a glogovai nábó neje belefúlt a bélavodába, mely a felhő szakadástól átkozottan megáradt. A szerencsétlen asszony át akart menni a padlón, hogy a túlsó parton rekedt libáit visszahozza. Vissza is húzta már a gúnát, még egy fekete bóbitást is a hóna alatt, de amikor újra átment a másik kettőjét, valahogy megcsúszott a lába, és belepottyant a tajtékozva nyargaló folyamba. Uram, fia, még reggel víz se volt benne, egy kecske is kiitta volna egy húzomra, és délre már őrült folyammá dagadta, s a szegény asszonyt senki sem lévén a közelbe, örökre elnyerte. Kereszték egész délután, hová lett, tűvé tettek érte csűrt padlás pincét, mikor aztán este Lehota mellett kivetette a víz a holttestét. Ott bukkantak rá lehotai emberek, fölismerték, s lóháton nyargat ide az egyik híradással Gongol Mihályhoz. A rémeset nagy izgalmat keltett a községben, az emberek csoportosan gyülekeztek egyes porták elé. Az Isten bír a gazdagokkal is. Klincsok György beszörgetett a paphoz is. Nagy temetése lesz holnap után. A harangozó betért egy kupica pálinkát, remélve a hírét a kántorhoz. No, kántor uram, mondá, most szedje össze az eszét, kövér halott van, szép versek fognak kelleni. A harmadnap csak ugyan megvolt a temetés, régen volt már ilyen glogován. Gongol uram a lehotai papot is elhozatta, hadd sírassa két papa koporsót. Beszercéré hozták azt váltott lovakon, a keresztet elvitték kaponyicára, hogy az asztalos befesse feketére, fehér betűkkel ráírván a megboldogult nevét, és vízbefúlásának napját. Rengeteg nép volt. Hát, ha még szép idő lett volna, de amint már éppen megindult a pap teljes ornátusba a minisztránsokkal a halottasház felé, egyszerre megint nagy záporeső kerekedett, mire vissza is szalasztotta a kvapkát. Menjen kent hamar, és hozzá el az esernyőt, az almárium mellé van támasztva. Kapka Pál bámész szemeket vetett a tisztelendőre, tudta ő is, mi az az esernyő. Ej, no, mondta a pap türelmetlenül, azt a nagy vászon karika formát értem, na, amit a kis húgom kosara felett találtunk tegnap előtt. Most már értem. A tisztelendő nehogy megázzék, behúzódott a Majgó Péteri keresze alá, még kisvártatva hozta az esernyőt a gyors lábú kvapka, mert ő tisztelendősége minnyájuk nagy bámulatára kezének egyetlen mozdulatával kipeckelt széles kerekre, hogy úgy nézett ki, mintha 100 denevér szárny volna egymásba forrasztva. Azután megfogván a nyelénél, felemelte a feje fölé, s ment lassan, méltóság teljesen, anélkül, hogy ázott volna. Az esőszemek haragosan cuppogtak, kopogtak a furcsa alkotmányon, de a tisztelendő testéhez nem érhetvén, szép csendesen lefolytak az ernyőzől. A temetésen is mindenki az esernyőt bámulta, erről suttogtak egymással az asszonyok és a férfiak. Ezt hozta a Szent Péter, ezt! Csak a kántor úr szép versei vonták el egy pillanatra a figyelmet, s feltört a zokogás itt-ott a gyülekezet között is, amint a legérzékenyebb búcsúszavakkal szólaltatta meg a halottat. Búcsúzom, búcsúzom felső-alsó szomszédomtól, Lajkó Pálkomámtól, Klincsok György sógortól. Lajkó Pál egész házanépe sírni kezdett, Klincsokné elragadtatva felkiáltott. Istenem, hogy bírta ilyen szépre kigondolni? Amely felkiáltás nagy animót öntött a kántorba, s följebb emelvén a hangját még szebben, még érzékenyebben szólongatta a halott nevében a többi ismerősöket és rokonokat. Nem maradt itt talán egyetlen szem se szárazon. Alig, hogy elkaparták Gongolnét, még kisebb beszélhették magukat a falu öregasszonyai a temetési pompáról, Gongol özvegységéről, és uramfia, bocsáss meg nekik a fecsegésüket, hogy már a temetésen keresgélte volna héja szemeivel a tyurek Anna szép arcát, amiről a vak is megjósolhatta, hogy Gongolné híres mentjékje. nem sokáig maradt gazdátlanul. Mondom én, hogy alig józanodtak ki a sírások a sok pálinkától, amit a torba bevettek, mikor már ismét új sírt kellett ásni. Gongolné után meghalt a Srankó János, aki azelőtt is sokat settenkedett a Gongolinő körül, amikor az még helyes menyecske volt. Most aztán, mintha összebeszéltek volna, együtt mentek el. Szinte így válta már ezt az ember. Azelőtt is beszélték némelykor a mezőn, hogy eltűnt Gongolné a Rozsokba, ugye? Aztán kisváltatva valahonnan csak előbukkant a Srankó, és az is eltűnt a Rozsokba. Azok az istentelen rozsok. Olyan magasan megnőnek, hogy minden bolondságot eltakarnak. Most is egymás után tűnt el a két árnyék a végtelen semmiben. Srankót halva találták a temetés után való reggel az ágyba, úgy látszik a halál mennyköve, a guta suhintotta meg. Sankós jómódú ember volt, mágnács, 300 birkája legelt a határba, és sok földet szántott, neki is fényes temetés járt, de nem is volt fösvény. Srankóné maga ment el a tanítóhoz, paphoz, megrendelte, hogy minden úgy legyen, ahogy Gongolné temetésén volt. Kerül, amibe kerül, de a Srankó família se kisebb, mint a Gongolék. Két pap legyen a temetésen, négy minisztráns gyerek fekete szoknyácskában, folytonos harangozás, és a többi meg a többi. János pap megelégedetten bólingatott a fejével. Meg lesz, minden meg lesz. János pap kiszámított a krétával, hogy mibe kerül. Ugyan, szólt Srankóni, de adja még hozzá, tisztelendő uram, azt a pirosat is. Hadd lássuk, hogy azzal vajon mennyi lesz. Mennyivel lesz drágább? Miféle pirosat? Hát, amit a Gongolné temetésén tartott a feje fölött, gyönyörű volt az. A pap meg nem állatta, hogy el ne nevesse magát, de hisz ez lehetetlen. Srankóné megnehezterve pattant fel, hátra szegve a nyakát kevélyen. Miért volna lehetetlen? Az én pénzem csak van olyan, mint a Gongolné. Hát nem úgy van? De édes Srankóné, hiszen akkor esett az eső. Holnap meg valószínű, hogy szép idő lesz. Srankónét azonban nehéz volt levenni a lábáról a kapacitálással, ő még jobban értvén a dialektikához, mint a tisztelendő. Hogy akkor eső esett? Hát annál inkább hozhatja a lelkem szent atyuskám a pirosat, mert legalább nem ázik meg a drága jószág. Aztán megérdemli a szegény megboldogultam. Nem voltam az érdemtelenebb ember, mint a Gongolné. Bíró viselt ember volt az én uram, az anya szent egyháza is áldozott, most 5 éve ő hozatta azokat a talkagyertyákat az oltára, Pestetze bányáról, a nagy fehér asztal terítőt pedig len, az ő testvér húgas lingelte. Hát meg kell lenni annak a veresnek. De csak nem tehetem magam nevetségessé, hogy esernyő alatt temessek, derült napsütéses, napfényes időbe, adjon fel ezzel a hóbortal, Srankóné. Srankóné azonban erre sírva fakadt, hogy mivel érdemelte ő meg azt a szégyent, hogy az Isten szolgája megvonja azt a tisztességet, ami a halottnak jár, és ami az élőnek meg jól esik. Mit fognak mondani a faluba? Azt fogják mondani, hogy Srankóné még a tisztességes eltakarítás se adta meg az urának, belökette a gödörbe, ahogy a koldusokat szokás. Tegye meg, tisztelendő uram, könyörgött. És míg a nedves szemét törülgette a keszkenőjével, addig-addig morzsogatta az ujjaival annak egyik csücskét, amíg azon a bok kioldozódott, és kihullott belőle egy 10 forintos bankó. Srankóné fölemelte a földről, és odatette finom szerénységgel a pap asztalára. Ezzel még megtoldom, csak meglegyen a teljes pompa, kérem alása. Erre a jelenetre betört a konyhából Adamecné is köténybe főzőkanállal, hozzá csatolván a maga kérését. Úgy, édes tisztelendő uram, Srankó istenes ember volt, nem igazán az a sok pletyka, amit róla beszélnek, de igaz volna is. Akkor ez az igazság éppen a Gongolnét sújtaná, Isten nyugosztalja. Na hát, az egyiknél ott volt a szentes ernyő, bátran ott lehet a másiknál is. Vagy már haragszik az Istenke, eddig is? Vagy akkor mindegy, hogyha egy kicsit jobban haragszik, vagy még nem haragszik mondjuk, akkor most se fog haragudni mondjuk. Ugyan-ugyan, Adamec né. Nem szégyelli magát én ostobaságokat beszélni. Adjanak nekem békét az eféle babonákkal. Az egész kívánságokat, hát egyszerűen nevetséges. Hanem a két asszony, ugyancsak nem lehetett lebeszélni. Tudjuk mi, amit tudunk, minket a tisztelendő úr el nem ám, így nem ám. S addig-addig rimánkodtak, okvetetlenkedtek, még végre beleegyezett, hogy Srankó Jánost is az esernyő alatt fogja temetni hozzátévén, ha addig el nem viszi a gazdája, mert az tény, hogy valaki itt hagyta, s ha érte ő, értsék meg, oda kell adnom. Adamecné jelentőség teljesen hunyorgatott Srankónéra. No, afelől nyugodtan alhatunk, aki azt elhozta, minden ezer esztendőbe egyszer szokott megfordulni a planétánkon. Valóban az esernyő senki se jelentkezett, úgyhogy másnap, bár száraz, szép délután volt, és egy csöpp esőfelhő sem mutatkozik a mennyboton, a fiatal tisztelendőr mégis kinyitá az esernyőt a koporsónál, és az alatt menve kísérte a beszentelt koporsót a temetőbe. Négy erős férfiú, Szlávik, Lajkó és a két brontos magát testvér vitték a vállukon a Szent Mihály lovat, melyen a koporsó nyugodott. Isten akarata úgy rendeli, hogy a kovács műhely tájékán az egyik magát megbotlott egy kőbe és elesett, mire megijedt az utána ballagó Lajkópál, megrázkódott, elveszti lélek jelenlétét, a Szent Mihály lova félrebillent, és a koporsó lezuhant a kövekre. Nagyot recsent, meghasadott, összetört, megvillant egy percre a slingelt szemfedő, majd később látható lett a halott is, aki a nagy rázkódás következtében felocsudván a tetszhalálból mély lélegzetet véve megmozdult és felsóhajtott. Istenem, hol vagyok? Lőn nagy ámulás, bámulás, népek csodálkozása, mire a kovástól dunyhát, vánkasokat hozának sebesen, ágyat vetvére egy az udvaron talált vasas láda alatt levő kocsira, oda tették fel az Isten különös csodatétele által feltámasztott halottat, s átváltozván gyászmenetből Isten dicsérő processzióvá templomi zsolozsmák éneklése mellett kísérték haza a szegény Srankó Jánost, aki már útközben annyira magához tért, hogy otthon mindjárt enni kért. Egy köcsök tejet hoztak neki, a fejét rázta. Lajkó feléje nyújtotta a pálinkás bugykost, amely a tor szempontjából meg volt töltve, mosolygott. E nevezetes eseménytől kezdődik voltaképpen az esernyő legendája, amely szállt-szállt keresztül a fenyveserdőkön, az égnek meredő sziklákon, mindig messzebb-messzebb megnövekedve, fölfrissítve, újabb és újabb részleteket megaranyozva. A sziklán egy mélyedést találtak, az a Szent Péter lábnyoma volt, s ha a különös színű virág nyílt ki valahol a határban, oda a Szent Péter botja ért. Minden, de minden hirdette, hogy Szent Péter nemrég Glogován járt. Mégis nagy dolog az atyafiak, és magát az esernyőt a miszticizmus csodálatos fénye ragyogta be. A titokzatosság köde voltaképpen csak azt a körülményt akarta, hogy miképpen került a kis Veronka kosara fölé. De ez elég volt. A babona keresi a ködöt, a köd vonza a babonát. Ezek ketten osztoztak meg a prédán a rozogó esernyőn. És híre ment messzire, amerre a Biela voda folyik, és egyszerű tótemberek mesélik a pásztortüzeknél vagy a fonókban, ami fantáziájuknak imponáló, ami érdeklődésüket megragadja, bámulatra keltőt, rendkívülit. A népszerű Szent Pétert, a mennyország kapusát látni vélik, amint elhozza az esernyőt, hogy a pap hugocskája meg ne ázzé. Vajon hogy ereszkedett le az öreg az égből? Hát bizonyosan rájut valami felhőre, és azt lehozta szépen, és valamelyik hegyre letett. Aztán elbeszélik az esernyő csodás erejét, hogy a holt ember felkelt, amit megpillantotta, ugye, és így száll a legenda mindig tovább-tovább, magával hömpölgetve a glogovai pap alakját és a kisugáját. Hely, milyen legény lesz az, aki azt majd egyszer feleségül veszi? S ha a módos ember hal meg, még a tizedik faluba is elhozzák János papot a temetésre a dalmatikával, azaz a szentesernyővel, amely inkább már egyre inkább erekje lett. De nem csak a temetésekre viszik, hanem gyóntatni is nehéz, reménytelen nyavajásokat. Néha két napi áraföldre azzal a kikötéssel, hogy a Szent Péter esernyőjét borítsa a beteg fölé, amíg az gyógy. Lehetetlen, hogy az ne használjon. Vagy meggyógyul az ilyen beteg, vagy ha meg nem gyógyul, hát legalább üdvözül. A házasulandó párok is, ha nagy parádét akarnak kifejteni, pedig azok mindig akarnak, azon fel, hogy otthon a saját papjuk összeesketi őket, még ráadásul elzarándokolnak a glogovai parókiára, hogy ott, az esernyő alatt, még egyszer egymásba kapcsolják a kezüket. És ez aztán az igazi. Vapka harangozó tartja fejük fölött a szent vászongombát, amiért aztán az ő tűzőjébe is csordul néhány ezüst hatos. Ami pedig a glogovai papot illeti, hát ahhoz úgy dől a pénz meg az ajándék, mint a zsákból öntenék. Eleinte szabódott, de lassanként aztán maga is hinni kezdte, hogy a veres esernyő, mely napról napra fakóbb, vedlettebb, isteni eredetű lehet. Nem egyenesen az ő imádságára lőne oda teremtve a leányka védelmére, s nem ebből eredtek-e jólétének, vagyonának, amelyet imádkozott minden forrása? Uram Jézus, mondta azon a szomorú reggelen, tégy csodát, hogy a gyermeket felnevelhessem. Íme csoda megtörtént. Pénz, jólét, gazdagság árad az egyszerű rongyos esernyőből, mintha a mesebeli bárányka volna, mely ha megrázza magát, aranyok potyognak a gyapjából. Az esernyő híre a magas körökig is eljutott, maga a besztelt cehely püspök őméltósága is kíváncsi lett rá, s maga elé idézőn a papot, az esernyővel egyetemben, miután megvizsgálta és elmondatta magának a történetét, áldatosan keresztet vetett magára. Deus est omnipotens, mondán, ami azt jelentette, hogy ő is hisz az esernyőben, vagyis, hogy Isten mindenható. Néhány hét múlva még többet is tett a püspök. Rendeletet adott ki János papnak, hogy az erekét ne magánál tartsa ezentúl, hanem a szanktuáriumba a templom holmiai között helyezze el. Mire János pap nyomba visszafelelt, hogy az említett esernyő voltak éppen a húgát, a kiskorú Béi Veronkát illet, és neki nincs joga azt elvenni, hogy a templomnak adja. Mihelyt azonban nagykorú lesz a lányka, semmi kétség, a templomnak fogja ajándékozni. De nem csak a papnak vált javára az esernyő, ki csak hamar igavonó barmokat is szerzett be, és nagy gazdaságot kezdett művelni, néhány év múlva pedig csinos kőházat építetett, fogatot tartott, hanem Glogova községét is emelte. Nyaranként egész rajokba jártak a környékbeli fürdőből az úriasszonyok, sokszor grófnék is, többnyire vén grófnék, hogy az esernyő alá állva egy imádságot elmondhassanak, és ezek számára egy vendéglő is épült, szemben a paplakkal a csodatévő esernyő szímeze. Egy szóval Glogova szemlátomást emelkedni kezdett, a haranglábat a sok látogató miatt megrestelték a helybeliek, és takaros ólomfedeles tornyot húztak fel. Abba a templomtoronyba két új harangot hozott már Besztercéről, s Rankó János a halál országából való visszatérése emlékéül egy gyönyörű szentháromság szobrot faragtatott a templom elé. A nevelőnő, mert Veronka mellett kalapba járó nevelőnőt tartott időre János pap, tele ültette a papudvarát georginákkal, fuchsiákkal, aminő virágokat még glogovai szem nem látott. Minden megszépült, megcsinosodott, kivéve Adamesznét, mert az még csúnyább lett azóta. És annyira ment a glogovaiak dőlte, hogy vasárnaponként délután, mikor az emberek ráérnek, össze-vissza fecsegni mindenfélét, én már azt kezdték feszegetni, hogy nem jó volna-e kálváriát építeni Glogován, olyan formát, ami nő Selmecen van, hogy a bucsus népek ide seregelvén koronként pénzt és eleséget hoznának őnekik.